Drága mennyei atyám, köszönjük neked a mai alkalmat, a mai napot Jézus nevében. Köszönjük a drága Szent Szellemnek a jelenlétét, ami a mai napon is jelen van. Köszönjük a gyógyító kenetet és minden kenetet, ami tőled van, Uram. Az áradjon ki a testekre, a Jézus nevében, és járja át a testeket. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a mai napon is átadhatjuk a drága Szent Szellemnek az egész alkalmat, és köszönjük, mennyei atyám, hogy eszünkbe juttat mindent, ami tőled van, amit a mai napra terveztél, Uram. A Jézus nevében benned bízunk, Uram. Amen. Köszönjük, mennyei atyám, az összes drága szent gyermekedet, akik az Úrban vannak, és az egész világon élő embereket. Köszönjük neked, mennyei atyám, mert a te teremtményeid, és hisszük, hogy minél többen meghajolnak előtted, leborulnak előtted, és imádnak téged. A Jézus nevére minden térd meghajol, menjen földön és föld alatt, a Jézus nevében. Hálákat adunk ezért, Uram, a te dicsőségedért, és most a zsebkendőkre tesszük kezeinket, a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, a mai alkalom folyamán levő gyógyító kenetet, szabadító kenetet a Jézus nevében, amely kiárad a kelmékbe, és hiszük, hogy ha ezeket a kelméket ráteszik a beteg testekre, azok meggyógyulnak és megszabadulnak az emberek a gonosz minden hatásától a Jézus nevében, megszabadulnak minden gyötrő, kínzó fájdalomtól a Jézus nevében. Köszönjük ezt, mennyei atyám, mert megtörik az iga a kenet miatt, a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám. És az igédben erő van, és meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, ami a szájából kijön, a Jézus nevében. Amen, amen, halleluja. Halleluja, halleluja,
masszabaluja. Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Az interaktív Biblia órát követően folytatjuk az alkalmunkat. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszönjük neked a te drága igédet, amely életet jelent a számunkra, és köszönjük neked, hogy ezt az igét megoszthatjuk másokkal. Nyitott szíveket rendelünk, halló füleket, látó szemeket, hogy az ige bepottyanjon a szenteknek a szellemébe, megfogadjon, gyümölcsöt hozzon a Jézus nevében. Amen. A mai tanítás címe elkötelezettség. Alapelveket fogok ma tanítani, amelyet senkit nem szeretnék megbántani. Ha netán sértésnek veszed, vagy netán félre értelmezed a mai üzenetet, akkor ebből világosan látható, hogy a lélek, azaz az érzelem területén működsz, nem pedig a szellem szintjén. Csak azoknak ajánlom a mai üzenet meghallgatását, akik szellemben működve hallgatják. Eddig is tanácskoztam az Úrral, hogy miért van az, hogy valaki félreérti az igét, vagy félreérti a pásztorának a mondani valóját. És az utóbbi napokban, dicsőség az Úrnak, kaptam hozzá igéket. Ez pedig a következő. Az első ige az 1 Korintus 2.14 az egyszerű fordításból. Így hangzik. Akiben csak a régi emberi természet él, az nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen megérteni, mivel ezeket csak a Szent Szellem segítségével lehet megismerni. Ugyanezt elolvasom a bővített fordításból is. De a természeti, nem szellemi, nem fogadja be, nem üdvözli, és a szívében sem engedi Isten szellemének dolgait, tanításait és kijelentéseit, mert azok bolondságok, értelmetlen ostobaságok a számára, és képtelen felismerni, közelebbről megismerni, megérteni azokat, mert azok szellemileg érzékelhetőek és méltányolhatóak. Azt hiszem, hogy ez a két fordítás nagyon jól kifejti ennek a versnek az értelmét. Tanácskoztam az Úrral tovább, hogy rendben van, ez egy ige, de a Biblia arról tanít, hogy két vagy három igével támasszunk alá valamit. és utána meghallottam a János 7.24-et. János 7.24. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Igazából itt arról van szó, hogy nem szabad nekünk felületesen látszat után véleményt alkotnunk. Tehát a tanítást is nyitott szívvel kell hallgatni, hogy az bekerülhessen a hívőknek a szellemébe. A harmadik bizonyíték az egyik bibliaiskolai leckében, pedig a Lukács 8.18-ban található. Egyszerű fordításból olvasom először. Tehát gondoljátok át alaposan, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, az még többet kap. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Ennek az igének az első fele azt hiszem, hogy érthető, legalábbis jobban érthető, mint a második fele. Tehát megfelelő módon kell hallgatnunk. Nem szabad úgy nekiállnunk egy tanítást hallgatni, hogy kritikus szellemmel nézzük azt például. Tehát a miként hallgatjátok, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Most pedig elolvasom a Dr. Budai fordításból Lukács 8.18-at. Dr. Budai Gergely fordítása így hangzik. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok az Isten igéjét, mert akinek van fogékonysága képessége, annak még áld majd az Isten megértést az ige felfogására, de akinek nincs, attól még azt is elveszi, amiről azt véli, hogy ő sajátjaként bírja. Hát ez az ige aztán alaposan megmagyarázza, hogy itt miről is van szó. Egyébként is az előtte levő versek arról szólnak, hogy az igét nem szabad a vég alá rejteni. Tehát a világosságról szól. És igazából itt azt láthatjuk, hogy akinek van kijelentése, az még többet kap. Akinek nincs szellemi hallása, szellemi látása, az elveszti az igének a világosságát. Kimaradt még egy gondolat. Ez pedig a mai bibliaiskolai anyagban fedeztem fel. Tehát előfordulhatnak sértődések, félreértések, de van egy harmadik dolog, ami probléma Krisztus testében, a szellemi diszlexia, ami fordított látást jelent. Tehát sajnos ezzel is szembesülünk Krisztus testében, hogy némelyek pont a fordítottját értik, vagy látják annak, ami elhangzik egy üzenetben. Tehát mivel kemény terület az az üzenet, ami ma el fog hangzani, ezért kérem a kedves hallgatóságot, hogy kapcsolják be a biztonsági övet. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez nem egy család ellenes tanítás lesz. Nincs ellentétben a korábbi házasság és család üzeneteimmel. Az igei megvilágítás a javadat fogja szolgálni, hidd el. Az első pont a hűség helye. János 15.13. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Felmerül a kérdés, hogyan lehet az életünket az Úr szolgálatára szánni? Természetesen elköteleződéssel. Tehát ez a vers nem azt mondja, hogy fizikailag meg kell halnunk, hanem az életünket oda kell szánni az Úrnak. Az elköteleződés az gyakorlatilag teljes odaszánást jelent a szolgálatra. Több területen is elköteleződhetünk. Például a házasságban, aminek ugye holtomiglan, holtodiglan kellene tartani. Elköteleződhetünk egy munkahelyen, barátságban, mint például Dávid és Jonatán kapcsolata volt. Elköteleződhetünk a szolgálatban és Isten irányában. Ma én ez utóbbival fogok foglalkozni. Ahogy egy halnak, a víz a megfelelő környezet. Az ember számára az Istennel való közösség a megfelelő élettér. a világ be akar csapni, mert azt várja el tőled, hogy a világi normák szerint éljünk. Ezért vannak olyanok, akik tiltakoznak az ellen, hogy Istennel járjanak. De amikor belekóstolnak az Istennel való édes kapcsolatba, akkor rájönnek, hogy ez a megfelelő életér a számukra. Ráébrednek, hogy az Istennel való kapcsolatra születtek. Az elköteleződés meghatározása így hangzik. Az elkötelezettség az Istennel való helyes kapcsolat gyümölcse. Bármiféle elkötelezettség egy gyümölcs. És tudjuk, hogy az Úr gyümölcs termésre hívott el bennünket. De az elköteleződés teherré is válhat akkor, ha ráerőltetik azt valakire, ez a vallásra jellemző, illetve nincs megfelelő kapcsolata Istennel az illetőnek. Az emberek nem szívvel tesznek olyan dolgokat, amiben úgy kényszerítik bele őket. Az ilyen terhes igáktól mindenki szabadulni akar. Amikor iskolás koromban hittanos voltam, én is szabadulni akartam a minisztrálástól, mert nem szerettem. Igazából nem szívből álltam oda ki, hanem úgymond rám erőltették. Amikor azonban megfelelő a kapcsolatod a házastársaddal, a gyermekeddel, a főnököddel, a munkatársaiddal, akkor a kapcsolatod jónak mondható. És az elkötelezettség ennek a gyümölcse. Ez nem rád kényszerített dolog, hanem ez az eredeti hely, ahol lenned kell. Ezt nevezi a Biblia a hűség helyének, és a Galata 5.22-ben a szellem gyümölcsei között ott szerepel a hűség is. Másikékben is találkozhatunk a hűség kifejezésével, például az Ézsaiás 26.2-ben. Ott a hűség megőrzéséről van szó. Nyissátok ki a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Nagyon szép ez az igen. A Jeremiás 5.3-as vers is hasonlóképpen szól, az a mondani valója, hogy Isten a hűségeseket tudja megáldani. Az első felét olvasom a versnek. Uram, a te szemeid, avagy nem a hűségre néznek-e? És egy új szövetségi igét is fogok említeni, ez a Titus 2.10, ami szintén a hűséggel foglalkozik. Ne tolvajkodjanak, hanem mindenben hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tanítását ékesítsék mindenben. Tehát azt hiszem, hogy elég igével alátámasztottam a hűséget. A hűséget senkire nem lehet ráerőltetni. Ha valakinek nincs meg a megfelelő kapcsolata egy dologgal, vagy egy személlyel, vagy egy eszmével, nevezhetjük alapelvnek is, akkor nem lesz annak elkötelezettje. Egyszerű fordításból, Pál aténi beszédéből idézek egy igét, az apostolok cselekedetei 17.27-et. Így szól. Mindezt azért tette, hogy az emberek keressék Istent, kinyújtsák a kezüket utána, és talán meg is találják, pedig nincs messze egyikünktől sem. Istennek az a célja az emberiséggel, hogy megtalálja az igazi környezetét, vagyis a vele való kapcsolatot. Ha egyszerre rátalálsz arra a környezetre, amire az ember teremtetett, akkor Istennel bensőséges kapcsolatba kerülsz. Apostolok cselekedetei 17.28-at olvasom, 28-as versnek az első felét. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő benne élni és mozogni azt jelenti, hogy az egy elköteleződés. Amikor ebben a helyes kapcsolatban vagyunk, akkor minden könnyűvé válik az életben. Ehhez elkerülhetetlen az elme megújítása, ami azon keresztül is működhet, hogy a hallgatóság kapcsolatban van a szolgálatunkkal, tehát hallják és befogadják az igét, és ezen keresztül megújul az elméjük. Második pont. Jézus odaszánt követése. Ez már egy keményebb téma, úgyhogy mindenki ellenőrizze a biztonsági övét. Egyszerű fordításból olvasom a Máté 10-ben a 37-38-as verset. Aki tehát jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó arra, hogy hozzám tartozzon. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó arra, hogy hozzám tartozzon. Aki nem veszi fel vállára a keresztjét, és nem azzal együtt követ engem, az nem méltó rá, hogy hozzám tartozzon. Ehhez a vershez csak annyit szeretnék fűzni, hogy a kereszt az az elhívást jelenti, és nem valami problémát vagy betegséget. Megyünk tovább a Lukács 14-hez. Most jön a húhaige. És a 25-ös, 26-os vers. Megy vala pedig ővel a nagy sokaság, és megfordulván mondta azoknak. Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga életét is, nem lehet az én tanítványom. Jézus nagy sokaság követte, amikor ezt mondta. Jézus szándékosan olyasmit mondott, ami sokakat visszatarthatott attól, hogy tovább kövessék őt. Megvizsgáljuk, hogy igazából ennek a versnek mi a jelentése, mert ez eléggé félreértelmezhető. Ugyanezt elolvasom az egyszerű fordításból is. És ez egy sokkal finomabb megfogalmazás. Nagy tömeg kísérte Jézust, ő pedig hozzájuk fordult és azt mondta. Csak az lehet az én tanítványom, aki hozzám jön és jobban szeret engem, mint apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy testvéreit. Igen, csak ha jobban szeret engem, még a saját lelkénél is. Mind a két versben előfordult a lélek szó. Itt igazából ez a saját akaratunkra utal. Tehát a saját akaratunkat félre kell tenni, és Isten tervét kell betöltenünk nekünk. Nézzük meg részletesebben ennek a versnek a jelentését. Ezen belül a hozzám jön kifejezés. Azt jelenti, hogy velem akar jönni, követni akar, társulni akar hozzám. De ennek komoly feltételei vannak. Mégpedig az Úr Jézus lehet csak az első helyen. Jézus a legmagasabb szintű kapcsolatról beszél, amivel valaha is rendelkezhetünk. Ez olyan magas fokú elkötelezettséget kíván tőlünk, amelyben kizárólag Jézus áll az első helyen. És nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Ugyanis sokan mondják azt, hogy Jézus van az első helyen az életemben, de amikor a tettekre kerül a sor, akkor már ez nem igaz. A Máté 7.21-es verset olvasom itt felehhez. Nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyek királyságába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát a szavak kevesek. Cselekedni is kell azt, hogy az Úr legyen az első helyen. Jézus akar lenni az első számú az életünkben. Figyeli, hogy milyen erős és stabil a vele való kapcsolatunk. Csak szavakból áll, vagy cselekedetekből is. Sokkal érdekesebb a gyűlölni szó értelmezése. A gyűlölni szó ebben az igében egy hasonlat. Ezzel Jézus a következőket fejezi ki. A velem való kapcsolatod olyan fontos, hogy azt akarom, hogy a velem való közösségedet minden földi dolog fölé helyezd. A szülőkön és a testvéreken kívül beletartozik ebbe a körbe az egész rokonság. Az após, az anyós, a vő, a menny, az unoka, a barátok, stb. Úgy tűnik első hallásra, mintha ellentmondás lenne a Máté 10-ben a családtagok meggyűlölése, és a Máté 19-ben, amikor azt mondja Jézus, hogy tiszteld apádat és anyádat. De nincs itt semmiféle ellentmondás. Jézus nem a tisztelet hiányáról, vagy a családtagok szó szerinti meggyűlöléséről beszél, hanem a tőlük való teljes leválásról tanít. Ugyanis aki nem határolódik el kellőképpen a hozzátartozóktól, azokat az élet dolgai elvonják Istentől és a szolgálattól. Ez olyan, mint a tövisek közé esett mag. Nem tud felnövekedni és kiteljesedni. Ilyen esetben fordul elő az, hogy kifogásukra hivatkoznak, illetve kompromisszumot kötnek a szentek a korlátozó körülményekkel. Megmagyarázzák, hogy miért nem tudják betölteni az elhívásukat. Harmadik pont, önzés kizárása. Ha esetleg előfordult már olyan szituáció, hogy az Úrral szemben előtérbe helyezted a családtagjaidat, akkor jobban szeretted magadat, mint az Úr Jézussal való kapcsolatot. Az írás ezt bizony önzésnek nevezi. 2 Timóteus 3.2. Egyszerű fordításból. Az emberek ugyanis én központúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik. Dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról. Szüleiknek nem engedelmeskednek, hálátlanok és istentelenek. Ezen a ponton szoktak támadásból lendülni a szolgálótársak. Te ezt nem érted, pásztor? Mert a te gyermekeid már felnőttek, de még nincsenek unokáid. A válaszom erre az, hogy mélyedj el az igében. Vizsgáld meg, hogy ez mit mond. Szeretném elmondani nektek, hogy én még nem hagytam ki gyülekezeti alkalmat saját hibából, családi okokból, családi rendezvény miatt. Egy példát szeretnék mondani. Sok évvel ezelőtt téli hófúvásban Tamásiba autóztunk le gyülekezeti alkalomra 50 kilométert. Odaértünk, és helyből nem volt ott senki. Tehát az elköteleződést lássátok meg a kettő között. Én annyira el voltam kötelezve, hogy még hófúvásban is bíztam Isten segítségében, kegyelmében, hogy el tudunk menni, mert a szolgálat, és ugyanúgy oda kell érni, mint egy munkahelyre. A helyiek még nem voltak elkötelezve, mert még fiatalok voltak az Úrban, és helyből nem jött senki. A családi programok felcserélhetők, hogyha Jézus az első. Ugyanis nem igei dolog önzésből kiszorítani Jézust az első helyről. Az önzés miatt bomlanak fel például házasságok, családi kapcsolatok, barátságok, szent kötelékek, és sorolhatnám tovább. Jézus azt mondta, én akarok lenni az első számú a saját önző életed felett. Ez pont odaillik, amikor azt mondtam, hogy a saját lelkünket is, ha meg nem gyűlöljük, tehát a saját akaratunkat is le kell tennünk. Az önzetlen odaszánás a szolgálatra az igazi tanítványság. Ennek pedig ára van, mégpedig lemondás dolgokról. Sok mindent az oltárra kell helyeznünk ahhoz, hogy elkötelezettek lehessünk az Úr felé. Jézus azt várja el tőlünk, hogy engedelmesen kövessük őt. Ő akar lenni az első számú az életünkben. Kívánja, hogy teljes odaadással és teljes időben szolgáljuk őt. Erre utal a Máté 12-ben a 48-tól 50-ig terjedő igeszakasz. Ez a történet több evangéliumban is megtalálható. Nem árt, hogy elolvassuk mindet, mert értékes dolgokat tudunk kinyerni belőle. Máté 12-ben a 46-tól 50-ig fogom olvasni. Mikor pedig még szól a sokaságnak, imé az ő anyja és az ő testvérei állanak vala odakint, akarván ő vele szólni. És mondanéki valaki, imé a te anyád és testvéreid odakint állanak, és szólni akarnak veled. Ő pedig felelvén mondta a hozzászólónak, kicsoda az én anyám, és kik az én testvéreim. És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, mondta, imé az én atyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem, fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Mit tett Jézus, amikor kínálkozott volna egy családi program? Nem tette félre a szolgálatát. Első volt számára a szolgálat. Jézus a te példaképed? Őt követed ebben is? Olvasom az egyszerű fordításból a János 12:26-ot. Aki nekem szolgál, engem kövessen. Akkor, ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is velem. Aki pedig engem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ez az ige kifejezi azt, hogy aki Jézus szolgálója, az kövesse is Jézust. Akik nem hoztak döntést, hogy kijöjjenek a családi kötelékekből, azok inkább még jobban belemerülnek a rokoni kapcsolatokba. Az ő életüket végigkísérik a bonyodalmas kapcsolatok, és soha nem tudják követni teljes mértékben Isten akaratát. Fiatal hívőknek nehéz leválni a családi kötelékekről, amelyek behálózzák őket, mert még gyengék és határozatlanok. Ahogy lazulnak a kötelékek, úgy képesek lesznek majd teljes szívvel követni az Urat. A meggyűlölni kifejezésnél Jézus arra a szándékra utal, hogy ki akarsz törni a téged korlátozó családi kötelékekből, hogy felvedd a keresztet, vagyis az Istentől származó elhívásodat. Jézus rá akar ébreszteni arra, hogy ez egy mindent vagy semmit döntés. Vannak, akik mindent átadnak a hívásnak, mások csak részlegesen vagy semmit sem, mert elzárkóznak előle. A János 12:26-ot olvasom most a mi fordításunkból. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Aki egyszer az Úrnak szánta az életét, az kövesse is őt hűségesen. Ez Isten elvárása. Ezen kívül még ott van a szava hihetőség is. Tehát ha egyszer a szavunkat adjuk, hogy Isten útját követjük, felvesszük az elhívásunkat, akkor maradjunk is meg abban. Egyszerű fordításból olvasom a Jakab 5:12-t. Testvéreim, a legfontosabb, hogy ezen túl ne esküdjetek égre földre, se semmi másra, amikor megígértek valamit. Amikor igen mondotok, az legyen valóban igen. Ha pedig nemet, az legyen valóban nem. Különben ítélet alá kerülhettek. Aki azt imádkozza, hogy mindennek Jézushoz kell igazodni az életemben, az ne engedje meg, hogy a körülményeik irányítsák. Ragaszkodjon az isteni rendhez, ne pedig a saját elgondolásához. Egyszerű fordításból olvasom a Galata 1:10. Mit gondoltok? Az emberek kedvét keresem, vagy Istenét? Vajon arra törekszem, hogy népszerű legyek? Bizony, ha még mindig az emberek tetszését keresném, akkor nem lennék Krisztus rabszolgája. Ezt mondja Pál. Aki az emberek kedvében akar járni, az nem képes teljes szívvel és teljes idővel Istent szolgálni. 4. pont következik. Római levél 12. fejezet első verse az egyszerű fordításból így hangzik. Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szálljátok oda és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntes felajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek. Van itt egy lábjegyzet, hogy adjátok át magatokat. A magatok szó testeteket jelent. Vagyis ahhoz hasonlóan, ahogy az áldozati állatokat az oltárra helyezték. Ugyanígy kell a mi testünket, életünket is az Úr oltárára helyezni. Isten azt kéri tőlünk, hogy adjuk át testünket és mindenünket neki, ahogyan az Ószövetségben az áldozati állatokat helyezték az oltárra. Miután már odaszántuk magunkat Istennek, mi a következő lépés? Szakítani a visszahúzó kötelékekkel. Márk evangéliumban olvasom a 10. fejezetben 28-30-ig. És Péter kezdé mondani neki, imé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántőföldjeit, én érettem, és az evangéliumért. Aki 100 annyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Amen. Ez kiváló utolása a Lukács 14-nek, amit már korábban felolvastam, ahol arról beszélt Jézus, hogy gyűlöljük meg a családtagjainkat. Ezek az igeversek alá tudják támasztani az elköteleződést. És hálát adok az Úrnak, hogy két olyan neves szolgálat tanításait és álláspontját is ismerem, ahol mindketten hasonló kijelentést kaptak ebben a témában. Az egyik a Bibliaiskola, a másik pedig egy neves evangélista szolgálata. Ez a neves evangélista is hasonló kijelentést kapott, mint a Bibliaiskola tanára. Szó szerint idézem, nem helyezheted a családodat az elhívásod elé. Nem engedheted meg, hogy a családod bezavarjon az Istennel való kapcsolatodba és szolgálatodba. Az elköteleződést követheti a szolgálat. És Jézusnak mi a parancsa? Legeltesd az én bárányaimat. János evangélium 21. fejezet 15-től 17-ig. Mikor azután megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek, Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondta néki, igen, uram, tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltesd az én bárányaimat. 16. vers. Mondta néki ismét másodszor is, Simon Jónának fia, szeretsz engem? Mondta néki, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, pásztorold az én juhaimat. És a 17-es vers végén is hasonló van, hogy legeltesd az én juhaimat. Tehát igazából itt az Úr Jézus háromszor mondja, hogy mi a feladatunk. Legeltetni, igével táplálni a bárányokat, a tanítványokat, és erre fel kell figyelnünk, hogy ha Jézus többször mond valamit, akkor az hangsúlyos. Az egyszerű fordítás úgy kezdődik, hogy viselj gondot az én juhaimra, vagy bárányaimra, azaz a tanítványokra. Mint említettem, magunkat és a testünket fel kell ajánlanunk Istennek élő áldozatként. De az élő áldozattal van egy kis probléma, mert esetenként le akar mászni az oltárról. Ugyanis egyesek, a meghátrálás emberei, ahogy írja a zsidó 10.39. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A meghátrálás az elhívás elhagyását vagy a kisodródást jelenti. Az egyszerű fordítás a visszafordulás szót használja erre. A mögöttem álló negyed évszázadban számos esetet tapasztaltam meg, és számos példával tudok szolgálni. Volt, aki jelentkezett szolgálatra, de el sem kezdte. Volt, aki az első szolgálat után már is feladta az elhívását. A másik csoportba azok tartoznak, akik egy ideig szolgálnak, de egy idő múlva abba hagyják a szolgálatot, mert más kerül az előtérbe, például egy külföldi munka. És az Úr dolgait pedig háttérbe szorulnak ezzel, hogyha nem azt helyezzük az előtérbe.
De a szolgálat nem egy babaruha, amit, hogyha gondolunk, egyet visszaadhatunk.
Mi itt a probléma? A Kolosse 2.7 világosan mondja, hogy itt gyökér probléma van.
Gyökerezzetek meg, és épüljetek tovább ő benne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok, és hálaadástok pedig bőséges legyen.
Ugyanezt elolvasom az egyszerű fordításból is, ez sokkal jobban kifejezi a mondani valót. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, ő legyen az a szilárd alap, amelyre az életetek felépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan ezt tanultátok. Tehát, ha nincs megfelelő gyökér az elköteleződéshez, akkor könnyen meginóghat az illető. És ahogy említettem, a sziklás területre esett mag gyümölcstelen lesz. Lukács 8.13 írja ezt. És a kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, és kísértés idején pedig elszakadnak. Az elköteleződés mértékéről beszél Jézus a Lukács 9-ben, az 57-től 62-ig. Lőn pedig, mikor mentek, valaki mond a néki az úton. Uram, követlek, engem valahová mégy. 59-es. Mondta pedig másnak. Köves engem. Azt pedig mondta, Uram, engedd nékem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig néki Jézus. Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat. Te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Mondta pedig más is. Követlek, Uram, téged. De előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És mondta néki Jézus. Valaki az eke szalvára veti a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten királyságára. Az egyszerű fordítás a visszafordulás szót használja, nem a visszatekintést. Az Úr a teljes önátadásról tanít, amikor nem helyesli a visszatekintést, mert azok letéríthetnek az Úr útjáról. Némelyek miért fordulnak el az isteni hittől? Mert a magvető példázata szerint nem gyökereznek meg az igében, és az élet gondja elfordítja őket. Lukács 8.14-ben nézzük meg az igét. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet dolgaitól és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Itt a másik ok, amiért gyümölcstelen maradhat egy hívő. Ők azok, akik az elhívást elnyomják, mert engednek a világ dolgainak. Te kihez tartozol? Kinek a tulajdona vagy? Ezt nézzük meg az 1 Korintus 6.19-ben az egyszerű fordításban. Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma. Igen, a Szent Szellem tulajdona, akit Istentől kaptatok, ezért többé már nem ti rendelkeztek a testetekkel. Ez is egy nagyon kifejező ige. Tehát, hogyha a tested Istené, akkor kit szolgálsz? Ezt neked kell eldönteni, kedves hallgató. Felmerül a kérdés, hogy mi a szellemi házasságtörés. Két igét olvasok. A Jakab 4.4-nek az első felét. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? És az egyszerű fordításból pedig a Róma 1.25-öt. Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményeket imádták, ahelyett, hogy Istent, a Teremtőt imádták volna. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké legyen áldott. Amen. Az elhívott olyan dolgokat helyez előtérbe, amelyek számára fontosabbaká váltak Istennél. Ez a két ige erről beszél. Nevezhetjük ezeket bálványoknak is. Például akinél a házastárs, a kert, a család előrébb van Istennél, azzal szellemi házasságtörést követ el, akár tudatosan, akár tudatlanul. Tehát Jézus az egész szívünket akarja, ami teljes elkötelezettséget jelent. Az elköteleződés maga után vonja a fontossági sorrend felállítását is. Már az Ószövetségben is van erre ige, az 5 Mózes 6.5-ben. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Új szövetségben is megtaláljuk ezt a Máté 22.37-ben. Ennek a versnek az értelme az, hogy semmi más ne legyen a rangsorban az Úr szolgálata előtt. Mindaz, ami számodra fontosabb Istennél, az bálvány. Ezt tanítja a Biblia. És az Új Szövetségben is van egy klasszikus ige, a Máté 6.33-ban, ezt csak szabadon idézem, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden megadatik néktek. Egyszerű fordításból a Márk evangélium 3. fejezet 31-től 35-ig. Jézus anyja és testvérei megérkeztek a házhoz, és megálltak odakint. Beküldtek valakit, hogy hívja ki Jézust. A körülötte ülő emberek szóltak neki, édesanyád és testvéreid odakint várnak rád. Jézus azt felelte, tudjátok, hogy valójában ki az én anyám és kik a testvéreim? Végignézett a körülötte ülőkön, és rájuk mutatott. Itt vannak a testvéreim és az anyám. Mert azok az igazi testvéreim és anyám, akik megteszik, amit Isten akar. Jézus 100%-os elköteleződését látjuk a szolgálat iránt. Annak ellenére, hogy a családja üzent neki, hogy látni szeretnék, nem változtatta meg a fontossági sorrendjét. Ezért tudott erővel és hatalommal szolgálni. Az egyik pesti tanításban nemrégen a következőt hallottam. Az áldozathozatal erőt szabadít fel, ami azt eredményezi, hogy figyelni fognak a prédikációdra. Ha nincs a szolgálatod mögött áldozat, az erőtlenné tesz. Sokan azért erőtlenek a szolgálatban, mert nem hajlandók áldozatot hozni. Pásztor, te hajlandó vagy feláldozni magad a nyájadért? Képes vagy lemondani dolgokról az Úr javára? Neves szolgálók meghozták az áldozatot és a lemondást, ezért erő és tekintély van a szolgálatukban. A János 12.26-ot már olvastam, hogy az Úr szolgálói tanítványként kövessék Jézust. Ez azt jelenti, hogy csatlakozik, vele jár, követi és vezetteti magát. Aki az Urat akarja szolgálni, az nem követheti sem a világot, sem a családját. Az én esetemben ez olyan módon nyilvánul meg, hogy a szolgálatot helyezem az első helyre, és a ház körüli teendők inkább csúsznak. De fölteszik a kérdést, hogy pásztor, miből fogok megélni? Miből fogok megélni, hogyha teljes időben az Urat szolgálom? Ebben az esetben is felléphet a félelem szelleme, és befolyásolhatja az elhívottat. A válasz a Zsidó Levél 10.38-ban van, ami úgy szól, hogy az igaz ember hitből él. Itt a megigazult emberre vonatkozik ez, tehát ránk vonatkozik, hogy nekünk hitből kellene élnünk. És megint fel kell figyelni arra, hogy az Új Szövetségben háromszor szerepel az, hogy az igaz ember hitből él. Az egyszerű fordításból olvasom fel a Zsidó 10.38-as versnek a végét. De ha meghátrál, vagy visszafordul, akkor nincs a kedvemre. Tehát itt megint ugye a meghátrálásról szól, ahogy egy korábbi igét is felolvastam. Istennek vannak ígéretei a számunkra, illetve Istennek vannak ígéretei a szolgálók számára. Az előbb olvastam fel azt, hogy aki Jézust követi, 100 annyit kap vissza ebben az időben. A másik utalás pedig az, amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy erszény nélkül menjenek szolgálni. Ez is Isten ellátására utal, hogy ő gondoskodik róluk. A harmadik dolog pedig nekünk teljes bizalommal kellene lennünk Isten iránt, mert hogyha ő az első, akkor a teljes ellátást is megkapjuk. Isten azt szeretné, hogy teljes időben őt szolgáljuk. Ez nem valami hanghiba a világhálón, hanem a Biblia iskola egyik tanára vette ezt a kijelentést. És megismétlem. Isten azt szeretné, hogy teljes időben őt szolgáljuk. Persze a hit mértéke mindannyiunknál más és más. Ezért többféle felállás létezik. Van, aki 100%-ban az Urat szolgálja. Mások részidőben szolgálják az Urat, és részidőben dolgoznak egy munkahelyen. A harmadik verzió pedig az, hogy 100%-os munkaidőben dolgozik, és a maradék időben szolgálja az Urat, ami időkorlátot jelent a számára. Szükséges beállítani a megfelelő arányokat, és ezt mindenki maga dönti el, hogy miképpen állítsa be. Az autót vagy a motorkerékpárt hozom példának, azon van egy karburátor, és a karburátort is úgy kell beállítani, hogy megfelelő arányba legyen az üzemanyag és a levegőkeverék. És akkor megy tökéletesen. És hogyha a pásztorok, az elhívottak ugyanígy beállítják a megfelelő arányt, az Istennek tetsző arányt az életükben, hogy milyen munkarendben dolgozzanak, vagy egyáltalán teljes időben szolgálják az Urat, ez mindenkinek a hitszintjétől függ. De Isten nem csak 8 órás munkaidőt rendelt el. Vannak részmunkaidők is. Kötetlen munkaidők is. Hogy hozzam a saját példámat. 3 évtizedig voltam egy munkahelyen, amikor már elkezdtem pásztorkodni. Igazából a szolgálatomat ez korlátozta. És amikor létszámleépítés következtében kiváltam erről a munkahelyről, akkor kötetlen munkaidőt vállaltam, hogy mind többet tudjak szolgálni az Úrnak, és szabad legyek, amikor valami olyan program van, amire el kell mennem. Élő példa vagyok arra, hogy soha nem volt kifizetetlen számlánk és tartozásunk. Mert Jézus ígéretei működnek, és példaként előttem van Bill Kaiser, aki mérnöki állását hagyta fel azért, hogy az Urat teljes időben szolgálja. És ők a vetés-aratás elve alapján éltek. És Isten igéje működik, ha működtetjük. Krisztus testében még nem minden szolgáló merte elhinni, hogy a munkáltatója, vagyis a mennyei atyánk mindig időben fizet. Bátorítalak, kedves szolgálótárs, hogy ha az idő szorításában vagy, akkor építsd ki a hidedet Isten munkahelytől független ellátásában, és csatlakozz rá a mennyei erőforrásokra. És végezetül még egy gondolat, amivel nem szeretném előidézni azt, hogy a bicska kinyíljon valakinek a zsebében, de amikor szolgálók azt mondják, hogy hát a család így lekorlátozta őket, úgy lekorlátozta őket, egy kis szünet után adom a választ. Mindez a te hozzájárulásoddal történhetett meg csak. Záró igeként az apostolok cselekedetei 20-24-es verset olvasom. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Pár szavaival zárom a mai üzenetet, és őszintén kívánom, hogy ti is be tudjátok tölteni az elhívásotokat. Hiszem, hogy egy új látást kaptatok a mai üzenetből, és azt is hiszem, hogy nem volt alkalmi nagyot halló közöttetek, akik adtátok ezt a tanítást. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a hiszek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Egy picit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptáron van, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. Legnagyobb adakozó Isten, mert ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hazdik, mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok,
eléd állok,
és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus, meghalt az én bűneimért.
Meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Hogy ő igazzá tegyen engem,
Isten előtt.
Kérlek Jézus,
költözz a szívembe,
és teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram,
megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva,
újjászülettem Krisztusban,
az ő szentvére
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Amen. Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne érjezzetek meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni Jézus után. Mert Jézus befogadtuk a szívembe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Azt tanítod az
igédben,
hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled
a Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám,
a te ígéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled a Szent
Szellemedet.
Töltsd be a szívemet
a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei Atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok imádkozni.
Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei
Atyám.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem
örökké bennem van,
és örökké velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.